Isten hozott mindenkit a sarokkő gyülekezetben, ezen a szép napon, amikor kicsit felfrissültünk ilyen az esővel. Reméljük, hogy senki nem ázott be, és frissen érkeztünk meg ma reggel. Egy nagyon szép nyári kép az üdvözlő képünk. A sarokkő gyülekezet honlapján, a sarokkő.com-on minden a gyülekezettel kapcsolatos hírt és információt megkaptok, de azért ma lesz néhány fontos hirdetés is. Hirdettem azt, hogy az istentisztelet alatt gyerekvigyázás lesz, a gyerekek több csoportban lesznek majd, és Robi igehirdetése előtt mennek majd ki a gyermekek. Biztos, hogy jó alkalom lesz, mert a feleségem is tartja. Arra kérünk benneteket, hogy a mobiltelefonokat kapcsoljátok ki. Tudjátok azt, hogy minden istentisztelet előtt dicsőítéssel kezdjük az alkalmunkat. A 135. Zsoltár első 4 versét olvasom. Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Úr nevét! Dicsérjétek az Urat, akik szolgái vagytok, akik ott álltok az Úr házában, Istenünk házának udvaraiban. Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr, zengjétek nevét, mert ez gyönyörűséges, mert magának választotta Jákobot az Úr, tulajdonává tette Izraelt.
Mindenki álljon fel! Yeah.
Az Isten tisztelet elején két igét szoktunk felolvasni. A büntetésről, illetve utána a kegyelemről. Zsoltárok könyvének 51. részéből van mind a két igénk. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem! Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyelül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Másik igénk. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet, tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Nyár van, aki tehet ilyenkor nyaral, úgyhogy én azt gondoltam, hogy egy kis utazási promóciót mondok ma reggel. Családunk, Vajtán mondtam is, hogy idén Cipruson volt, mert egy olyan különleges helyzetbe kerültünk, hogy a sógornőmnek a férje egy ciprusi úriember lett, és most volt a gyermekük keresztelője. Nagyon izgalmas volt egyszerre 100 új rokonnal megismerkedni, és hogyha valaki látta a Bazi Nagy Görög Lagzi című filmet, akkor nagyjából sejteti, hogy Cipruson hogyan zajlik egy ilyen ünneplés. Ciprus a földközi tengernek egy kedves szigete, és a legizgalmasabb kulturális helyszíne a Szent Lázár templom. Ez Larnakában található, és közel 2000 éves ez a templom, tehát az első században épült, és a ciprusi hagyomány szerint Lázár, akit Jézus feltámasztott a halálból, ő nem maradt sokáig Izrael területén, mert a zsidók folyamatosan támadták. Tehát a ciprusiak úgy tudják, hogy Lázár egy élő bizonyítéka volt Krisztus csodatevő erejének és isteni mivoltának, ezért úgy, ahogy van, őt onnan elüldözték. Lázár elment Ciprusra, és ott megalakította a gyülekezetet, és ennek a gyülekezetnek, ami Larnakában székelt, ő volt az első vezetője. Maga a templom tényleg nagyon érdekes, ott van egy sír, azt tartják Lázár sírjának, és van egy nagyon szép régi ikon, az meg azt mutatja be, ahogy Lázár ki kell a sírból, és hát be van ebbe a gyolcsba tekerve, és akik körülött állnak, azok részben csodálkoznak nagy szemekkel, részben pedig az orrukat fogják, mert a Szentírásból tudjuk, hogy Lázár már több napja halott volt. Én azt gondolom, hogy aki teheti, látogasson el ebbe a templomba. Én most nem akarok állást foglalni, hogy tényleg ment-e Lázár Ciprusra, vagy nem ment, erről a Szentírás nem ír, de nekünk ez azt gondolom, hogy teljesen lényegtelen is a tekintetben, hogy úgy elképzelem azt, hogy milyen egy olyan halott, aki már 3 napja a sírban van, és már szaga van. És valahogy azt látom, hogy Isten egy olyan csodálatos kegyelemben részesített minket, hogy mi is ilyen büdösek vagyunk, úgy bűzlünk a bűneinktől, és halottak vagyunk, és ebből a helyzetből az Úr meg akart minket menteni, és elküldte hozzánk a fiát, és ez nem csak azzal járt együtt, hogy minket megtisztított, nem is csak izsóppal, és nem is csak hófehérrel, hanem olyanra, hogy még ebből a szörnyű állapotunkból is teljesen tiszták lehetünk általa. És hát az igazi ajándék ez, de emellett van még egy bónusz is, ezt sem szabad elfelejtenünk, hogy az örömhírnek része az, hogy az Isten feltámaszt bennünket. És Lázárnak a neve, az Elezár szó az azt jelenti, hogy Isten megsegít. És az örömhír az, hogy Isten nem hagyott bennünket magunkra, hanem megsegített. És a legpiszkosabb, legbüdösebb, legrondább állapotunkból is megtisztít bennünket, felemel magához. És azt szeretné, hogyha vele élnénk az örök életet. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük azt, hogy Lázár történetéből is látjuk azt, hogy neked semmi sem lehetetlen. Köszönjük azt, hogy nem hagytad őt magára, nem hagytad őt halottként a bűneiben, a sírban, hanem megtisztítottad őt, feltámasztottad, és vele közösséget akartál. Köszönjük, Urunk, hogy ugyanezt a közösséget akarod és köszönjük, hogy azért a közösségért te tettél meg mindent. Te küldted el a te fiadat, Jézust, aki meghalt helyettünk, aki ezt a bűzös, bűnökkel teli sírt elfoglalta, és onnan bennünket magához hívott. Áldunk téged, Urunk, ezért az örömhírért, köszönjük ezt a mai napot is, és köszönjük, hogy ezt is veled tölthetjük közösségben. Ámen.
Köszönjük szépen, most a gyerekeket fogunk elengedni a gyerekórára, és hogy Zoli mondta az előbb, akkor Krisztával fogtok menni. Kriszta lesz a tanítónéni. Oké, ez jó lesz. Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a gyönyörű, szép, de már kezd egy kicsit meleg lenni nyári napunk. Jó látni mindenkit újra, és látom, hogy vannak újak ma reggel, mindig örülünk az újaknak. Nekünk különös öröm, amikor újak jönnek, és nem fogom kérni most, hogy álljatok fel, de én tudom, hogy így vagytok. És nagyon örülök, hogy így vagytok, érezzétek jó magatokat itt gyülekezetünkben, és remélem, hogy a többiek észreveszik, és odaventek, és fogadjátok őket sok-sok szeretettel. Ma a Máté 14-et fogunk nézni, de nincsen sorozat, nyáron előveszünk különböző témákat, és úgy éreztem, hogy most az Isten ezt helyezte az én szívemre ezen a héten, hogy erre beszéljek. Több dolog, események összejöttek az életemben, és Isten ezt akarta, hogy én ezt elmondjam. Az a címe a prédikációknak, hogy kik a képmutatók. Kik a képmutatók, és mindenki földön, igen, mert ez egy érdekes téma, és nem is egy könnyű téma. Nagyon nehéz megérteni, hogy mit is jelent képmutatónak lenni. Nem régóta sétáltam a kutyákat, és erről is beszámoltam, hogy egyszer, amikor sétáltam, tavasz volt valamikor, hogy éppen arrafelé járt egy asszony, aki 6 hónapos terhes volt. És együtt sétáltunk, én az előtte való napon beszéltem az ő férjével, és már tudtam, hogy ő terhes, és tudtam, hogy ez az ő 6. gyermeke, amit várnak. 6. gyermeke. És megkérdeztem, hogy, mert éppen akkor találkoztam vele, hogy ez valamilyen vallásos okból ilyen sok gyermeked van. És rögtön mondta, hogy dehogy is, mi soha nem járunk templomba. Én nem szeretek templomba járni. Amikor menjünk templomba, akkor nekem mindig nagyon rossz érzésem van. Sokszor úgy érzem, hogy a templomok tele vannak ilyen képmutató emberekkel, és ez érződik belőle, és amikor belépek, akkor úgy érzem, hogy ítélnek engem. És rögtön egyetértettem vele, hogy hát én sajnálom, igen, ez így van, nagyon sokszor tapasztaljunk ezt egy gyülekezetben, templomban, hogy a templomok tele vannak ilyen képmutató emberekkel. És megkérdeztem, hogy ezt, hogy éli ezt át? Hogy tapasztalja? És mesélte erről, hogy hát nem is csak templomban, de a családom is. Sokszor, amikor nagy családi találkozók vannak, azok, akik járnak templomba, azok a vallásos emberek, nekik nagyon nehéz körülöttük lenni. Nem szeret velük beszélni. Úgy érzi, hogy lenézi őt. De nagyon jó volt a beszélgetés, és majd kicsit később folytatom, hogy is folytatod ez a beszélgetés. De gondoltam, hogy ez egy nagyon fontos téma, és erről nagyon kellene beszélni, mert nagyon sok ilyen ember van, aki nem mer belépni egy templomba, mert így gondolkozik a kereszténységről, hogy a templomok tele vannak képmutató emberekkel. Ugye Európa a legvallásosabb kontinens az egész világon. Régebben itt a virágzott a kereszténység, de most a kereszténység abszolút nem virágzik, hanem haldoklik, és a templomok tele vannak emberekkel, aki úgy tűnik, mint keresztények, ilyen vallásos emberek. Tehát nagyon sok ember van, aki ezt elriasztja, és nem jön templomba pontosan emiatt, és legfőképpen Európában, Magyarországon. És ez egy olyan téma, hogy nekünk erről kell beszélni. Mi az, amit visszatartja az emberek? És ma reggel két kérdésem van. Végülis mit jelent képmutatónak lenni? Hogy beszélünk erről, hogy ha valaki képmutató, vagy hogy néz ki a mi saját életünkben? Ez az első kérdés. A másik az, hogy mi, mint gyülekezet, mit tehetünk, hogy a sarokkör gyülekezet soha ne legyen, vagy megvizsgáljuk magunkat, valójában az vagyunk. És hogy ne legyünk az, hogy tele vagyunk képmutató vallásos emberekkel, amit elriasztja az emberek, hogy az emberek nem is érdekel a sarokkör gyülekezet. Nem is kíváncsi ránk, hogy mi folyik itt a négy fal között. De szeretném kérni, hogy olvassunk fel az igét. Megkértem, hogy Henny jöjjön. És Henny? Igen, Henny. És olvassa fel nekünk Máté 11-et, a 16. verstől a 30. vers, ahol Jézus beszél ez a képmutató emberekről, és elkezdi mesélni, hogy milyenek ezek a képmutató emberek.
De mihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonló a piacon ülő gyermekekhez, akik ezt kiáltják a többieknek. Zenéltünk nektek, és nem táncoltatok, siratót mondtunk, és nem gyászoltatok. Mert eljött János, aki nem eszik, és nem is iszik. És ezt mondják, ördög van benne. Eljött az emberfia, aki eszik, és iszik, és ezt mondják, íme, falánk és részeges, vámszedők és bűnösök barátja, de cselekedetei által nyert igazolást a bölcsesség. Akkor feddeni kezdte azokat a városokat, amelyekben a legtöbb csodája történt, mert nem tértek meg. Jaj neked, Korazin! Jaj neked, Bécsaida! Mert ha Tírusban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, régen megtértek volna zsákruhában és hamuban. Sőt, mondom nektek, Tírusnak és Szidonnak könnyebb lesz az ítélet napján, mint nektek. Te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz? A pokolig fogsz alászálni, mert ha Sodomában történtek volna azok a csodák, amelyek nálad történtek, megmaradtak volna a mai napig. Sőt, mondom nektek, hogy Sodoma földjének könnyebb lesz az ítélet napján, mint neked. Abban az időben így szólt Jézus. Magasztallak, Atyám, menny és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya. Az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám jó, és az én terhem könnyű.
Köszönöm szépen. Menjünk az Úr elé, és imádkozunk. Kérjünk, hogy az Úr szóljon hozzánk. Mennyi Atyám, köszönöm, hogy a te házadban lehetünk ma reggel ebben a kávézóban. Hiszünk, hogy itt vagy velünk. Hiszünk abban, hogy neked dolgod van velünk. Hogy te szeretnél szólni a mi szívünkhez. Köszönjük ezt az igét, ahol beletekintést kapunk, hogy Jézus hogyan gondolkozik. Mit gondol erről a témáról, a képmutató emberekről, és Úr Jézus Krisztus, én nagyon kérlek, hogy szólj hozzánk, szólj az én szívemhez. Engedj, hogy a te igéd megpuhítsa a mi szívünket. Ne engedj, hogy innen elmenjünk kemény szívvel. Hadd tudjunk megalázni magunkat te előtted. Hiszünk, hogy te vagy az, aki szeretsz minket, mint a mi mennyei atyánk, és úgy tekintsz ránk, mint a gyermekeid. És szeretnél kijelenteni magad, szeretnél kijelenteni, de csodálatos kegyelmet nekünk is. Hiszem, hogy mi így jöttünk ide ma reggel, hogy szükségünk van rád. Szükségünk van a te irgalmadra, a te kegyelmedre. Úr Jézus, én nagyon kérlek, ne engedj, hogy én akadály legyek ennek az üzenetnek. Ne engedj, hogy a mi gyülekezetünk legyen akadály azoknak, akik keresnek téged. Úr Jézus Krisztus, én nagyon kérlek, szólj hozzánk. Engedj, hogy mi lássuk magunkat ebben a textusban, és kitároljunk a mi szívünket előtted. Kérjünk, szólj hozzánk személyesen, és vonz minket magadhoz, hogy innen úgy tudunk hazamenni, újongva, táncolva előtted, mint a gyermekeid. Így légy velünk, taníts minket Krisztus nevében. Amen. Amen. Jézus olyan világban nőtt fel, ugye, ami tele volt képmutató vallásos emberekkel. És a érdekes hasonlatot használ, amikor beszél ezek a képmutató emberekről, hogy megnézhetjük az igét itt, hogy visszamenjünk a 16. és a 17. versről, hogy összehasonlítja őket ezek a képmutatók, hogy gyermekek, akik ott játszanak a piaci téren. De kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonlók azok a gyermekekhez, akik a piacon ülnek, és ezt kiáltják a többieknek. Furuljáztunk nektek, és nem táncoltatok. Siratót énekeltünk, és nem gyászoltatok. Tehát milyen képmutató ember érdekes módon, hogy hasonlítja őket azok a gyerekekkel, ugye, akik bekiabálnak a többieknek. Furuljázok, tessék táncolni. Mit is mondja? Siratot énekeltek, és nem gyászoltok. Megmondta nekik a tutit. Megmondta nekik, hogy hogyan kellene viselkedni. Tehát neki kellene lenni gyerekek a piacon, és játszanak. Jó érezni magunkat, de vannak emberek, akik főnököskednek, ugye? Ezek a főnökök megmondják nekik, hogy mit kell csinálni. És nem csak megmondnak, hogy mit kell csinálni, nincsenek elégedve, nem jól csináljatok. Megszabják a törvényt, a szabályokat, hogy kell viselkedni, tele vannak elvárásokkal, nézek a többieket, nektek így kellene viselkedni. Hogy mondjam, hogy Isten mit mondott nektek? Ők hirdetik a törvényt, tele vannak elvárásokkal. Lenézik és ítélik a többieket, nem jól csináljatok ezt. És Jézus összehasonlítja ezek a képmutató vezetőket, mint ezek a gyerekekre, akik kellene játszani, és jó érezni magukat, mint az Isten gyermeket, de nem ezzel foglalkoznak. Főnököskednek, és hirdetik az Isten törvényét, és lenézik a többieket. És ezek az emberek, ugye, nekik érdekes, semmi nem jó nekik, ugye? Semmi nem jó, ahogyan táncolnak, ahogyan nem csinálják a helyes dolgokat, és megmondják, és ezek az emberek nem voltak megelégedve Jézus Krisztussal, és ugyanúgy bánták Jézus Krisztussal. Következő versekben erről olvasunk, 18. 19. vers. Mert eljött János, aki nem eszik, és nem is iszik, és ezt mondják, ördög van benne. De hát ugyanúgy bánták az összes profétákkal, ugye? Jézus beszélt erről máshova. Jöttek a proféták, és ahelyett, hogy azt mondták keresztelő Jánosról, hogy nézd meg, nem eszik, nem iszik, ilyen önfegyelem van, tagadja magát, mert fontos a szolgálat. Nem. Hibáztatják, nézd meg, nem eszik, nem iszik, nézd meg ez a proféta, hogy ő milyen. 19. versben mit olvasunk? Jézus Krisztus, ő volt az ellentét a keresztelő Jánosnak. Eljött az ember fia, eszik és iszik. És azt mondják, ime, falánk és részeges ember, vámszedők és bűnösök barátja. Ugye, mi van itt? Ahelyett, hogy örültek, nézd meg, Jézus Krisztus ott van a vámszerőkkel, a parázna nőkkel, a bűnös emberekkel. Ott eszik velük, néz meg fontos számokra. Jaj, de szereti őket. Tehogy is. Pontosan ez ellentét. Nézd meg ezt, jaj. Biztos foglalkozik a parázna nőkkel. Nézd. Botrányos ez az egész, ahogyan viselkedik. Ismerjük ilyen embereket? Nem jó, mindegy, hogy de mit csinálsz, ugye? Jobbra mész, miért mész jobbra? Oké, jó, balra megy. Miért mész balra? Ugye? Hiába mit csinálsz, meg fogják találni a hibát benned. Ugye? Ezek az ember körül lenni nagyon-nagyon fárasztó, mert úgy érzed, hogy mindig ítélet alatt vagy. Minden mozdulatot figyelnek, mindig kétségbe vonják a szándékaidat. Milyen ruhában vagy? Nem kellene jobban felöltözni? Nézd meg, hogy van felöltözve, kicsit lazább kellene lenni. Sokszor gondoltam, amikor vezettem az én Suzuki-mat. 300 000 kilométer volt rajta, teljesen ki volt rozsdásodva. De mentem országba, missziót végeztem, és gondoltam, hogy ezek az emberek, amik megérkezik, biztos azt mondják, nézd meg, ez egy misszionáris. Amerikából támogatják, és ilyen szerencsétlen kocsival megérkezik, ez borzasztó. De most nekem van egy gyönyörű, szép, új Suzuki-m. Jaj, egy új kocsia van. Borzasztó, ezek az gazdag misszionárosok. Érted, hogy mindegy, hogy mit csinálsz, mindig lesz egy probléma. A jobbra se jó, a balra se jó. És így van, akkor is volt Krisztus idején. Mindent megkritizáltak, mindent jobban tudtak. Ilyen ember körül lenni, ahogy mondtam, fárasztó és idegesítő. Úgy érzed, mindent mozdulatod, minden szándékodat ők kétségbe vonják. Ő nem akar segíteni, biztos hátsó szándéka van. És én emberekkel lenni, az ember csak látja, hogy most hogyan kell viselkedni, és az a hatás van rád, hogy semmi nem jó. És Jézus, amikor ő érkezett, abban a nemzedékben azt mondja, ez az egész nemzedék ilyen. Vallásos, önigazult, büszke, ítélkező, lenéző emberek voltak. És ezek a szavak, ugye sokszor fogom említeni, mert ezek a szavak segít nekünk megérteni, hogy mit jelent képmutató, mit jelent vallásosnak lenni. De Jézus látta őket, ismerte az ő szívüket, és mindent megtett, hogy megnyerje ezek az embereket. Jézus szerette ezek az embereket, és mindent megtett, hogy kirángatja őket ebből a cinizmusból, ebből a szkepticizmusból, ugye? Tanította őket a szeretetről. Tanította őket a szeretetről, mondjuk az irgalmas szamáritános példázattal. Hogy mit jelent igazán szeretni a másik ember? Csodákat tett, ugye? A sátákat meggyógyított, és a sátakat kezdtek járni. A vakoknak visszaadta a látásukat, és ezek az emberek mindezek a csodák látták, hogy a Zoli beszélt a Lázárnak a feltámadásáról. Jézus Krisztus démonokat kiűzte az emberekből. 5000 ember vendégül látott, csodát tett a pusztában, és ezek mind, ezek a képmutatók látták ezek a csodák. És mi lett az eredmény? Mi volt az eredmény, hogy ezeket látták és hallották? Az ő szívük kemény maradt. Kemény maradt a szívük. Cinikus és önigazultak maradtak. A szívük nem változott egyáltalán, és erről olvasunk a 20. versben és a 21. versben, hogy tovább is megítéltek Jézus Krisztus. Ugye máshol is olvasunk, hogy azt is mondták Jézus Krisztusról, hogy ördög van benne, az ördög lakozik benne. És most a 20. és 21. versben Jézus kijelenti az ítélet fölöttük, mivel kemény maradt az ő szívük. 20. és 21. vers. Akkor azokat a városokat, amelyekben legtöbb csodája történt, feddeni kezdte, mert nem tértek meg. Jaj, neked Korazin! Jaj, neked Becsére! Mert ha Tírusban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, régen megtértek volna zsákban és hamuban. Ugye, Jézus kihirdeti az ítéletét, és a 23. versben még hozzáteszi a kapernaumi ítéletet, ugye? Mert a kapernaumiak talán az égig emelkedsz. Tehát a kapernaumi vallásos emberekben az volt bennük, hogy én a mennybe fogok menni. Ugye? Én egy jó ember vagyok, én egy vallásos ember, és az Isten vár ránk a mennyországban. És Jézus azt gondolja, hogy a mennyországban mész? Dehogy is! Az ítéletet hozzam! Az ítéletet vár rátok. És akkor most a 22. és a 23. vers Jézus kijelenti egy nagyon-nagyon ijesztő ítéletet fölöttük. 22. és 23. vers, próbáljuk ezt elképzelni. A 22. sőt, mondom nektek, Tírusnak és Szidónak elviselhetőbb sorsa lesz itt ítélet napján, mint nektek. Te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz, a pokolig fogsz levetetni, mert ha Sodomában történtek volna azok a csodák, amelyek benned történtek, megmaradt volna a mai napon. Tehát Jézus összehasonlítja ezt a generáció mivel? Sodomával. Most mi is történt Sodomával? Ismerik ezt a történetet az Ószövetségben, hogy mit is történt Sodomában? És Jézus azt mondja, hogy ez a generáció, ők még keményebb, mint a Sodoma nemzedék. Hát a Sodoma történet arra szól, nem tudunk túl sokat róla, de egy pár vers le van írva, hogy az, amikor Isten hozta az ő ítéletet Sodoma fölött. És két angyal megérkezett, hogy megváltsa egy Lottot és az ő családját, hogy vigye őket el onnan, mielőtt Isten sújtja azt a két város. És a két angyal megérkezett, férfiak voltak. És a két férfi gyorsan bementek Lott házában, de közben az összes férfiak a városban látták, hogy megérkezett két férfi Lott házában. És a Biblia azt mondja, hogy a férfiak kupogtak Lott ott ajtóján, hogy engedj ki ezt a két férfit, aki jött hozzátok, mert akarunk szexuális kapcsolatban kerülni velük. Ott volt az a férfias tömeg. És a férfias tömeg akarták tömegesen erőszakolni ezt a két férfit. És az volt az utolsó, az utolsó dolog Istennek, hogy hozzam az én ítéletemet Sodomán, mert tele van a város homoszexuálisokkal. Wow! Okay. De Jézus azt mondja, hogy az ítélet ezen a nemzedéken, ezen a vallásos képmutató emberek még keményebb lesz, mint a Sodoma emberek fölött. Mert ha a csodák megtörténtek Sodomában, ők megtértek volna. De ti, vallásos képmutató emberek, a ti szívetek keményebb. És a következő vers, sőt, mondom nektek, hogy Sodoma földjének elviselhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint neked. Wow! Próbáljunk ezt elképzelni. Vagy ez mit jelent számunkra a mai napon? Gondoljunk bele, próbáljunk ezt elképzelni. Ott van a Pride-nak a felvonulás. És egymás után jönnek a melegek. És az utcán körül vannak a vallásos emberek, akik emelik a kezüket és megítéli őket. Minek vagytok ti? Megvan a kép a fejetekben? És mit mond Isten erről? Ő hogy látja ezt az egészet? Ezek a versek alapján azt mondja, hogy azok, akik keményen lenézik, önigazultan, és ítélkezik a mások fölött, Isten azt mondja, a te ítéleted az keményebb lesz, mint az övéké. Pedig a vallásos képmutató, én vagyok egy jó ember, Isten engem szeret. És Isten azt mondja, vigyázz, mert a te ítéleted az még keményebb lesz. Ha Isten így gondolkozik a vallásos képmutató emberekre, akkor nekünk nem kellene azon csodálkozni, hogy tömegek nem akarnak templomba járni. Mert a templomok sokszor tele vannak ilyen emberekkel. Ha valaki azt mondja neked, hogy nem akarok templomba menni, mert sok képmutató embered van a templomba, akkor hogyan kellene válaszolni? Az első az, hogy egyetértesz vele. És az, amit csináltam ezzel az asszonnyal, azt mondtam, hogy teljesen igazad van, és értem, hogy ez miért botrányos neked, és értem, hogy miért nem akarsz templomba járni. És amikor látta, hogy van egy közös területünk, nem ítélem el őt, látja, hogy én is hasonlóképpen látja, akkor rögtön kérdezte tőlem, és te mivel foglalkozol? És azt mondom, hogy én lelkész vagyok. Micsoda, de lelkész vagy. És akkor annyira jó beszélgetés alakult ki, hogy el tudtam mondani, mi a különbség a kereszténység és a vallásosság, mert a kettő dolog nem ugyanaz, sőt, nagyon-nagyon más. És akkor megkérdeztem, hogy és hogy élted azt át? És elkezdtem mesélni mindazt, ami benne van, hogy mennyire rosszul érzi magát, ugye? Elmegy egy templomba, sokszor az emberek fel vannak öltözve, nagyon szépen, mosolyogva ránk, de tudom, és úgy érzem, és látom a szemükben, hogy megítélnek minket. És biztos hazamennek, és kezdnek elpletykálni a dolgokat rólunk. És érződik, van a hangulat a levegőben, és nem szeretek ilyen helyekre járni. Nem érzem jó magamat. Rossz érzés ezek a szent emberek közt lenni. Képmutató emberek mindenhol vannak. Nem kell, hogy valaki vallásos legyen, hogy ő egy képmutató ember. Nem csak templomban vannak, családokban, munkahelyeken, stb. Mindenki azt akarja elhitetni magával és másokkal, ugye, hogy én egy jó ember vagyok. Ugye, én igaz ember vagyok, nekem igazam van, én egy fontos ember vagyok. És hogy szoktunk ezt csinálni? Ez a képmutatóság nagyon ravasz, sokszor nem is veszünk észre, de hogy csináljunk ezt? Hogy lehet elhitetni magunkkal, másokkal, hogy én egy jó ember vagyok? Hát ez az első dolog az, hogy másokat lenézünk és ítéljünk fölöttünk. Ugye? Mert kitalálunk dolgokat az ő életükről, ami nem jó. Tehát a másokra nézve lenézünk, de magunkra nézve olyan könnyen tudunk kimosni magunkat, ugye? Másokat hibáztatjuk. A probléma az életem, nem az én hibám. Másokat hibáztatjuk. Kimosjunk magunkat és meggyőzünk magunkat, hogy jó emberek vagyunk. Tehát mindannyiunk, és azt akarom ezt hangsúlyozni, mindannyiunk erre vagyunk hajlamosok. Ez csípőből jön, ösztönösen jön. A mi nemzedékünk, úgy, mint Jézus idején, ugye, mi erre vagyunk hajlamosok. A kérdés az, hogy ha Istennek annyira undorító ez a bűn, és ha olyan sok embernek annyira visszataszító ez a képmutatóság, hogy nem akar menni templomba, olyan sok embernek botránkozás okoz, akkor mi tehetünk mi a sarokkő gyülekezetben, hogy ne legyünk egy olyan gyülekezet, ahol az emberek azt mondják, hogy nem is vagyunk kíváncsi a sarokkő gyülekezetre. A válasz annak a kérdésnek az, hogy csökkentenünk kell a különbséget a látszat életünk és a személyes otthoni életünk közt. Csökkenteni kell a különbséget a látszat, amit mindenki lát, és az, amit otthon történik a saját életünk. Csökkenteni kell ezt a különbséget. Ismertek a mondást? Vizet prédikál és bort iszik. Ismeritek ezt a magyar mondást? És ez Magyarországról származik, ez a mondás nincs Amerikában. De nekem tetszik, ugye? Ez a klasszikus képmutató pap, ugye? Vizet iszik? Nem. Bort iszik, de vizet prédikál. Azért furcsa, mert mi lenne jó? Mi lenne a megoldás? Mi lenne a helyes? Vizet prédikálok, és vizet iszok. És de is, így áll egy kis vizet. Tehát az jó lenne? Vizet iszok, és vizet prédikálok, és de is vizet igyál. Ez jó lenne? Nem. Vagy inkább az lenne jó, hogy bort iszok, bort prédikálok, és Zoli, de is bort igyál. Hát az se lenne jó. Akkor mi a megoldás ennek a magyar mondásnak? Mert egyik se jó, ugye? Inkább azt mondanám, hogy a helyes az lenne, barátom, nem csak bort iszok, hanem sokkal súlyosabb dolgok vannak az én életemben, de ezeket nem akarom takarni, és szívesen beszélek ezek a dolgokról. És a vizet, ami hirdetem, az az Istennek az élő vizet, amit hirdetem nektek, amit életet ad. Tehát másképpen kell magyarázni ezek a dolgokat. Amikor valaki szeretne megszabadulni egy függő betegségtől, például mint az alkohol. Mi az első kihagyhatatlan lépés annak az embernek, ha fog meggyógyulni? Ki tudja, mondjatok meg. Be kell ismerni, ugye? Be kell ismerni, hogy én egy alkoholista vagyok. Ameddig nem ismeri be, nem lesz gyógyulás annak az embernek. Ez az első lépés, ami a többi lépéseken múlik, hogy beismerem, hogy nekem mi problémáim vannak. Nincsen minden rendben az én lelkemmel. Könnyen és sokszor azt akarom, hogy mások jót gondoljanak rólam. Látom ezt a képmutatóságot az én saját életemben. Szeretnék embereknek tetszeni. Fontos, hogy mit gondoljanak rólam. Mint lelkész, annyira jó esély, amikor valaki fölnéz rá, mint egy lelkész. Biblia mit mond erről, amikor akarunk, hogy az emberek jót gondoljanak rólunk? Hogy tiszteljenek, felnézenek. Biblia azt mondja, hogy ez büszkeség. Ez büszkeség, és ez önigazoltság. Ez képmutatóság. És ez a képmutatóság az én szívemben lakozik, és mindenkinek a szívében lakozik. És lehet, hogy nem is veszünk ezt észre magukon. De ha önigazoltak vagyunk, akkor az ítélkezés, a lenézés, a versengés is ott is lesz. És mások fogják hamarabb észrevenni magadon, vagy rajtam, mint saját magunkat. Mi becsapjuk magunkat. De mások észreveszik. Árod belülünk. Most miután beismertünk, hogy a képmutatóság a vérünkben folyik, akkor a kérdés az, hogy mit lehet csinálni. Mit lehet csinálni? Most már tudjunk, hogy egy maszk vagy egy állarc rajtunk van. Legalább most már észrevettem, hogy van egy állarc, hogy akarok valamit felmutatni, de jót gondoljál rólam. Végre le lehet venni a maszkot, le lehet venni az állarcot. És elbújni egy image helyett, leveszem a maszkomat, végre őszinte tudok lenni másokkal. Meg kell tanulnunk felvállalni és beszélni a bűneinkről és a nehézségünkről. El kell mondani másoknak, hogy mivel szenvedünk. Pár nap ezelőtt beszéltem egy barátommal, és erről beszélt. Éppen azt mondta, hogy Robi, tudod, hogy körül vagyunk véve kísértésekkel. És az én életemben is vannak kísértések. És azt rájöttem, hogy amikor magamban tartom ezek a kísértések, akkor ezek a kísértések felhalmozódnak és egyre erősebbé válnak. De amikor ezt ki tudom mondani másoknak, akkor az a erő, az valahogy megszűnik. Meggyengül a kísértés. Amikor el tudtam, ahogyan elmondom, már is megszűnik a kísértésnek az ereje az életemben. És ez így van. És mi nyári táborban mi ezt gyakoroltunk. Annyira örültem a nyári táborunkra, amit 2 hét ezelőtt volt. A táborban elővettünk az élettörténetünket, és 5 témán keresztül megközelítettünk az életünket. És egymásnak elmondtuk. Több órán keresztül tudtunk mesélni egymásnak a mi életünkről. És az 5 téma, ugye, az áldások és az ajándékok. Mi az, amit szeretsz magadról? Az volt az első nap. És én kis csoportban voltam Mátéval. És a Máté kezdett mesélni magáról, hogy mit szeret magáról. Tök jó volt hallani a végén. Tök jó fej ez a Máté. Ez tényleg ez így van. És annyira jó volt hallani ezek a jó dolgokról. De akkor következő nap beszéltünk a mi családi hátterünkről, és olyan dolgok jöttek föl, ugye, mert Máté, én, Kálmán, mi nem ismertünk egymást gyerekkorban, mi csak egy pár év ismerjük egymást, mint felnőttek, és visszamentünk a nehéz dolgokra, és olyan dolgokra, hogy nem tudtam. Wow! És én meséltem az én életemről, ők is wow! Mondták, tényleg, Robi, ez történt veled? 3. nap beszéltük a nehézségünkről, a szomorúságunkról. 4. nap a bűn és az engedetlenség az életünkben. És az 5. nap a félelmek és az aggodalmak. És ezeknek egymásnak mondtuk. több órán keresztül, és megmondom, hogy annyira jó volt ott a nagy teremben ülni, figyelni Mátéra, figyelni Kálmánra, de megnézni a többieket. És senki nem csak dőlt hátra. Tudja, mert amikor valaki hátra dől, az jelenti, hogy nem igazán veled van. Mindenki így nézett egymásra, közel voltak egymáshoz. Mondták egymásnak az ő sztorikat. Figyeltünk egymásra, és ha csendben hallottál, és csendben figyeltél, hogy mi van a teremben, akkor lehetett hallani, hogy a szégyen bilincsek és láncok kezdtek leesni a földre. Annyira jó volt hallani. És nem csak a szégyen bilincsek kezdtek leesni a földre, hanem az önigazultság is kezdett leesni. És a büszkeség, az állarcok, az mindenhol leestek. Annyira jó volt látni, hallani. És amikor a hét végén kitakarítottak a nagy szobát, akkor mindenhol kellett menni felszedni a szemetet, és a sorokban volt egy jó pár állarc. Annyira jó volt látni. Az emberek oda dobták az állarcokat, és fel kellett venni, és a kukába dobni. Annyira jó volt ezeket hallani és látni, hogy az emberek ott hagyták a szégyenüket, az állarcukat, a képmutatóságot. Isten szólt hozzánk. De honnan veszünk a bátorságot, hogy merjünk elmondani másoknak az életünknek a bűneit, a legnehezebb dolgokat, amit leterhelnek minket. Honnan veszünk a bátorságot? Akkor leszünk bátrak és őszinték, amikor tudjunk, hogy nem kell állarcot hordani Jézus Krisztus jelenlétében, amikor Jézussal vagyunk. Jézus azt mondja nekünk, jöjj úgy, ahogy vagy. 28-tól a 30. vers, hagyj olvassam fel ezek a verseket. A Bibliában tartoznak a legszebb versekhez. Miután megtértem az angol nyelven ezeket, fejben tartottam, és most is ott vannak. Én nagyon nehezen tudok bármit memorizálni, de ezek ott maradtak. És hányszor visszatérek ezeket gyönyörű, szép versekhez. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyetek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok a lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terem könnyű. Fantasztikus ezek a versek, amit Jézus Krisztus elmond nekünk, hogy megnyugvást és békességet akar adni a mi lelkünknek. Jézus nem az, aki ítélkezik, és az, aki lenéz minket. Ő az, aki megnyugvást ad, és mi ez a megnyugvást? Az a szó inkább úgy lenne fordítva, hogy pihenést adok neked. Ő azt akarja mondani, hogy a pihenő nap, amit a zsidók ünnepeltek az Ószövetségben, a szombati nap, az előre tekintett Jézus Krisztusra. Hogy Krisztusban találjunk meg a mi megnyugvást. A farizeusok, a képmutatók mindig mondták az embereknek, mit kell csinálni, így kell viselkedni, itt az Isten törvénye, és Jézus Krisztus hozta az evangéliumot, meghozta a megnyugvást. Tudja, hogy mi nem tudjunk betartani a törvényt, hogy a törvény csak leterhel minket, látjuk a bűneket, szégyeljük magunkat, de Jézus jön, és azt mondja, magamra vállalom, magamra veszem a bűneidet. Az ítélet az enyém. Megbocsátom a bűneidet, és az én igazságomat adom nektek. Ez az evangélium megszabadít minket a bizonyítási kényszertől, hogy mi akarunk felmutatni, hogy mi igazok vagyunk. És Jézus azt mondja, ne csináljátok azt, abban bele fogtok fáradni. Én adom a megnyugvást, az én igazságomat a tiéd, ingyenesen adom. Ha egy gyülekezetnek van egy képmutató vagy vallásos légköre, vagy egy őszinte légköre, nagyon sokat múlik, hogy mi a lelkész. Sőt, ami a lelkész mond a szószékről, meghatározza a légköre annak a gyülekezetnek. És én hiszek abban, hogy Isten arra hívott engem, hogy merjek beszélni őszintén magamról, az én saját életemről, és azok a dolgokról, ami leterhelnek engem, és azok a dolgok, ami közös mindannyiunknak, ami leterhel mindannyiunkat, ugye? Ami nehéz. A saját bűneinkről. Amikor szeretetlenek vagyunk egymás felé, amikor türelmetlen vagyunk egymás felé. Amit az otthonokban csináljuk, merjünk itt nyilvánosan beszélni róla. Családi problémák, nehézségek, konfliktusok vannak, pénzügyi problémák vannak, gyereknevelési kihívások, meg nem bocsájtott dolgokat, a keserűség, ami a szívünkben van. Ez igaz mindannyiunkról. Fizikai betegségekről, gyengeségekről, megtört álmokról. Tudjuk ezeket ide behozni és erről beszélni? Mi igazi emberek vagyunk, akinek igazi problémák vannak. Erről szól az élet, ugye? Múlt héten hallottunk egy kiváló prédikáció Frank McGugentől. És ha nem voltál itt, akkor biztatom mindenkit, hallgassatok meg! Fel van téve a weboldalon, és hallgassatok meg Franket. Frank szépen oda vezetett minket Jézus Krisztushoz, ugye? Aki lehajol és felemel. Az egész prédikáció gyönyörű szép képet kaptunk, hogy az erős az, aki lehajol és felemel minket, ugye? Krisztus az, aki irgalommal, kegyelemmel van felénk. Látja mi szégyenünket, magára veszi a szégyent, és az ő igazságát adja nekünk. És megszabadít minket ettől a szégyentől. És ez, amit nekem kell hirdetni hétről hétre, hogy ez a víz, ami nekem hirdetnem kell, ez az Isten az élő víz. És ha valaki ebből az élő vízből iszik, akkor annak élete van. Élete van, megszabadul a papoknak a képmutatóságától. Most, ha ez igaz, ha amikor a lelkész hirdeti az evangéliumot, és a gyülekezet kezd felszabadulni a szégyentől, megszabadulunk a képmutatóságtól, akkor ha ez igaz, akkor ez miért nem jellemző több helyen? Sok helyen, miért nem? Mert mi lelkészek, mi vagyunk a legnagyobb képmutatók, ugye? Mi vagyunk a legnagyobb képmutatók, hogy akarjuk az emberek jót gondoljanak rólunk, és ez egy félelmetes dolog beszélni a saját bűnödről nyilvánosság előtt. De van egy másik félelmetes dolog, ha egy lelkész kezd így prédikálni. Mi történt Frankkel tegnap, vagy múlt héten, amikor őszintén beszélt az ő nehézségéről, és hirdette a kegyelmet mindenkinek? Mi történt? Emlékeztek, hogy mi történt? Oda rohantak az emberek Frankhez, és elkezdtek mesélni sírva, hogy milyen nehéz dolgok vannak az ő életükben. Ez az, amit fog történni. És amikor egy lelkész ugye őszintén kezd beszélni, akkor az emberek veszik a lapukat, és ők is kezdenek beszélni őszintén a saját dolgukról. És egy kis idő után, ugye olyaná válik egy gyülekezet, mintha mindenkinek lenne súlyos terhek az életében, mert ez így van. Mindannyiunknak súlyos gondok vannak az életünkben. És ha kegyelmet hirdetjük, akkor kiderül, hogy wow, mindenkinek vannak ilyen nagy problémák. És a lelkész rájön, hogy ezt nem fogom kibírni. Ha tovább fogom hirdetni a kegyelmet, akkor minél több probléma feljön, és nekem nincs annyi időm, hogy mindenkit lelki gondozok. Ez túl sok lenne nekem. És egyébként mit fognak mondani mások a sarokkőr gyülekezet? Ja, igen, ismerem a sarokkőr gyülekezet. Egyszer elmondtam, és mindenkinek tele van problémája az élete. Ez borzasztó. Hát tudod, ismertek az a gyülekezet, a rengeteg, mindenkinek problémája van. Ugye milyen nagy szégyen lenne lelkészi találkozó. Ja, de vagy a lelkész, a sarokkőr gyülekezet, hallottam arra a gyülekezet, hogy milyen emberek járnak oda. Milyen nagy szégyen lenne az egész. Tehát egy lelkész rájön, ugye, hogy sokkal könnyebb dolga lenne az evangélium helyett hirdetni a törvényt. Ugye Krisztus is mondja 29. versében, vegyétek az én igáimat magatokra. Ugye? Kövessetek engem! És sokkal könnyebb úgy prédikálni nektek, hogy kövessetek Jézus Krisztust! Tessék engedelmeskedni! Kardos! Valamit nem értettél belőle? Amit mondtam? Tessék csinálni, nem csak hallani! Hagyjátok abba azt a nyavagást! Nem akarom hallani több panaszkodást! Zsuzsi, mindig örüljél! Itt van a Bibliában! Nem értetted? Hogy lássam a mosolyt? Azaz, köszönöm szépen. Köszönöm. Tehát ilyen prédikáció az olyan, mint egy hideg zuhany. Olyan, mint egy hideg zuhany, ugye? Amikor különösen, amikor, ugye, amikor nehézségek és problémák vannak az életünkben. És amikor egy lelkész így hirdeti a törvényt, hogy mi az, amit kellene csinálni, és kellene engedelmeskedni. És amikor az emberek nem csinálják, akkor az lesz jellemző a lelkészre, hogy ő haragszik. Mert nem mindenki úgy táncol, hogy ő mondja. Amikor egy lelkész hirdeti a törvényt, az olyan, mintha ő rádobna a takarót az egész gyülekezetre. Leszáll a takaró, itt nincsenek problémák, és szépen megágyazik. Minden rendben van, tök jó, minden, nagyon jól néztek, így nincsenek problémák, csak így tovább, Ákos, tetszik a mosoly, csak csináljátok, ez nagyon jó, ugye? Így kellene kinézni. És egyébként, Zoli, kövesd az én példámat, és minden rendben lesz, ugye? Annyira örülök, hogy hirdetem az igét, a törvényt most már, hogy van egy kis szabad időm. Eddig sokat lelki gondoztam, az embereknek voltak problémák, de most senki nem jelentkezett egy lelki gondozói beszélgetésre, végre van egy kis szabad időm. Mert ez így jó, minden rendben van itt nálunk. És mindenki megtanulja, hogy fel kell venni az állarcot, ugye? Fel kell venni az állarcot, mosolygva várjuk az embereket a templomban, mert biztos, hogy terjed a hír, hogy hú, hallottátok arról a gyülekezetről? Ott nincsenek problémák, ott az egy nagyon jó gyülekezet. És így becsapjuk magunkat. Mert senki nem fog olyan gyülekezetre menni, ugye? Mert itt befejezzük a prédikációt, ahol kezdtünk. Ez maga a képmutatóság, ugye? Ezzel kezdtünk. És a prédikáció arra szólt, hogy ezt ne csináljunk. És attól függ, nagyon sok minden azon múlik, hogy mi az, amit itt elhangzik. Isten, mentsen meg minket ettől. Isten, mentsen minket, hogy egy képmutató gyülekezet vagyunk, ahol eltakarjuk a nehézséget. Fölveszünk egy állarcot, és nem tudunk őszintén beszélni a dolgokról. De az őszintesség az egy gyümölcse annak, amikor az ember tudja, hogy ő biztonságban van, nem fognak lenézni, nem fogják gúnyolni, felvállalhatom azt a szégyent, amit érzem, és Jézus Krisztus jelenlétében vagyunk. Mert ő az, aki adta az ő igazságát nekem. Az én bűném el vannak törölve, és Isten előtt tudok egy gyerek lenni. Ugye, ahogy Isten mondja, Jézus mondja ezek a versekben, az Isten kijelentette magát kinek? A gyerekeknek. És Isten azt akarja, hogy mi így éljünk, mint egy család, mint a gyerekek, aki együtt tudunk táncolni, mert a mi mennyei atyának a házában vagyunk. És nem a törvény az, ami uralkodik fölöttünk, hanem az Isten kegyelméből akarjunk követni az Úr Jézus Krisztus örömmel. Ez az én imádságom, hogy Isten megajándékozza minket egy gyülekezettel, ahol az emberek szeretnek idejönni. Szeretnek idejönni. Jó érzik magukat, és nincsenek megítélve vagy lenézve, hanem elfogadva és szeretve. Imádkozunk. Mennyi atyánk, látod, hogy mennyire bonyolult a mi szívünk, a lelkünk. Látod, hogy mennyire bonyolult a mi életünk. Látod, hogy a mi életünk nem olyan, amilyenek kellene lenni. És látod, hogy ez a képmutatóság az olyan közel áll hozzánk. Látod, hogy a mi szívünkben akarunk, hogy mások jót gondoljanak rólunk, akarunk embereknek tetszeni. Úr Jézus, én kérlek, hogy könyörülj rajtunk. És az, amit itt le van írva a Máté 11-ben, Úr Jézus Krisztus, ments meg minket attól a kemény ítélettől, amit hagytál a vallásos képmutató embereknek. Kérlek, szabadíts fel minket, hogy ez ne legyen igaz az én szívemről, ne legyen igaz a sarokkő gyülekezetről. Én nagyon kérlek, Úr Jézus, hogy bátoríts minket, ad nekünk sok-sok bátorságot, mint a nyári táborban, ahol őszintén tudunk beszélni magunkról. Nem felszínesen, nem állarccal, hanem merjünk felvállalni és elmondani egymásnak. Kérlek, Úr Jézus Krisztus, hogy áld meg a mi kis csoportunkat ebben a gyülekezetben. Hogy a kis csoportban tudjunk őszintén beszélni, egymásra figyelni, egymást elfogadni. Teremts olyan légkörét, ahol az emberek valójában a bilincsek leesnek a földre, mert ott a te jelenlétedben vannak. És ráállnak a kegyelemre, az irgalomra. És bíznak benne, hogy ez igaz. Úr Jézus Krisztus, áld meg minket igazi testvéri beszélgetésekkel, hogy mint gyerekek egymásnak tudunk örülni. Egymással tudunk táncolni a te jelenlétedben. Úr Jézus Krisztus, formálj minket, formálj ezt a gyülekezetet, hogy merjünk felvállalni minden nehézséget. Hagyj terjedjen a hír rólunk, hogy igen, nagyon nagy bajok vannak nálunk. És ezen keresztül hagyj terjedjen a hír, hogy ez egy jó gyülekezete, ahova akarok menni. Mert én nekem rengeteg bajom van az én életemben. Úr Jézus Krisztus, így áld meg minket magaddal, az evangéliummal. Vedd le az állarcokat, segíts minket, hogy tudjunk egymást szívből szeretni. Így légy velünk a te dicsőségedre, és a te nevedben imádkoztunk ezt. Amen. Amen. Menjünk az Úr elé, és énekelünk. Egy ének, ami bíztat minket az egységre. Az egységre, amit azt jelenti, hogy Isten eltávolítja a falakat, eltávolítja minden, amit szétválaszt minket, és hogy merjünk szembe-szembe nézni egymásra, és egységben lenni. Thank you.
Yeah.